János, kérlek téged, hogy légy szíves, mondj nekünk valami bátorítót, valami jót, ami mennyei. Ezt egy kicsit hátrébb hozom, hogy kényelmesebb legyen. Én beszoktam állítani, hogy mindenkit lássak, de itt talán neked is jó lesz. Úgyhogy Isten áldjon téged, tiéd a szó.
Köszönöm, és nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit mélyebbre ment a hangom a szokottnál. Hát a nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, mert amikor jött az e-mail, akkor ugye visszaírtam, hogy rám gondoltál. Mert ugye néha, amikor a szent gombot megnyomjuk, sok irányba elindulhatnak azok az e-mailek. De nagyon szépen köszönöm, és amit elmondtál, drága testvérem, felőlem, az tényleg nem én voltam, hanem egy jó csapat része lehettem Pécsen. És kicsit közelebb, és jó karakterisztikát megnézzük, hogy működik. Szóval visszatérve annyi, hogy egy-két szó csak annyi, hogy kegyelemre szoruló fickó vagyok, aki kegyelmet is kapott. Szeretett férj, mert a Jóisten a legerősebb angyalát augusztusban lesz 30 éve, hogy mellém adta. A feleségem, aki elhordoz engem, ez azt jelenti. 3 gyerkőcünk van, 12 éves Timóteus, Bettina 24, Dominika 26. És van egy öltönyöm, csak a fókák hőszigetelési elvén működve én is melegen van, és ott hagytam a székemen. Még egy dolog, hogy bemutatkozásnál épp így gondolkodtam tegnap előtt, hogy jövök közétek, és érdekes az, hogy az embernek az élete alakul, és azt is szeretném elmondani nektek, hogy egy kicsi részben vagyok, azt gondolom például Attila, István vagy Tamás, mert ahogy rójuk a nem köröket, kilométereket Isten útján, szerintem amivé válunk, abban hihetetlen nagy ereje van azoknak, akik példák lehetnek. Ez nem a fényezés, ez tényközlés. Úgyhogy ez is része annak, hogy ki vagyok. Részben az is, akik ti vagytok. Szívünkből kívánjuk azt, hogy tényleg legyetek Istennek egy olyan jó illat ezen a környéken, ami bejárja az egészet. És legyetek sok-sok embernek üdvére, mosolyogjon rátok sokszor a mennyei atya, és lejjetek sok örömet benne is, és egymásban is. Mielőtt azt a pár gondolatot elmondanám, amit hitem szerint a jó atya rám bízott, szeretnék imádkozni. Mennyei jó atyánk, nem csinálni akarjuk a dolgokat és működtetni, hanem sokkal inkább követő üzemmódban veled járni. Köszönöm, hogy lehetőség ez a nap, és kegyelem is. Hálát adok ezért a gyülekezetért, hogy ez a te néped, Krisztus mennyasszonyának a születésnapja. Hálát adok azért, hogy te gyönyörködsz ebben a csapatban, és egy fantasztikus jó terved van, még akkor is, ha megvalósítási környezet sokszor nehéznek tűnik. Atyám, kérlek, te áld meg ezt a néped, a házasságokat, a barátságokat, a vízszintes irányú kapcsolódásokat is ebben a közösségben, hogy abban is megjelenj, drága Úr Jézus. Amen. Akkor ezt, ha működtettem, kim van. Boldog szülinapot. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen, mert ilyenkor elő szokott venni az ember gyerekkori képeket. Nekem nincs a gyülekezetről, csak onállapotban hatékonyabban működik kép, de mondjuk ilyenkor elő szokott venni az ember gyerekkori, vagy hát fiatalkori képeket, akár a gyülekezetről is, és lehet visszatekinteni. Igen, amikor még pipi voltam. És azt gondolom, hogy akiket akár felsoroltál alapító tagok, vagy a gyülekezetből mások is, azért fantasztikus dolog visszagondolni egy megtett útra, ami hát szerintem lehet, hogy egy jó összefoglaló fogalom, nem semmi. Aztán a kérdés az is szokott lenni, akár amikor egy születésnap van, mert 16 évesek még növésben vannak. Sőt, a gyülekezet, mivel Isten országának a része, és annak a törvényei igazak rá, úgyhogy még végig növésben lesztek, jó? És ezért is fontos az, hogy néha visszatekinteni arra, hogy mennyit nőttünk.
És nagyon fontos ennek a megközelítés, hogy ez milyen módon történik, és nekem ez helyezte a szívemre, Jóisten, hogy erről egy-két gondolatot átadjak, ami szerintem az ő szívében is benne van. Az az alapige, ami alapján szeretnék szólni, Efézus 4.15-ben, ezt olvassuk, ami kint is van. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Ez egy ige, de nekem most konkrétan a születésnapi jó kívánságom felétek. A növekedést sok minden módon elő lehet idézni. Sok minden lehet talán technikát vagy technológiát bevetni az életben is, vannak hormonok, stb. De a gyülekezetre vonatkoztatva is azért szerintem az ember gondolkodik azon, hogy lehetne az, hogy akár a tagok, maga a közösség is növekedjen. Néha talán missziós módszerek vannak, és képleteket is föl lehet állítani, és az életben vannak képletek, amik működnek, amiknél, hogyha matekban kicsit járatosabb valaki, föl lehet állítani összefüggéseket, amik tényleg úgy vannak, akár ez is, hogy minél inkább hull a hó, annál inkább havazik. Minél több hiper-szuper lelkipásztor van, annál inkább növekszik a gyülekezet, minél több lehetne sorolni. De jó Istennek ez egy csodája a növekedés, amiről olvassuk, hogy azt ténylegesen ő adja. Nem lehet kierőltetni. Bele lehet tenni a szívünket, nagyon sok mindent lehet mögé tenni, de igazándiból ez egy misztérium, ahogy a növekedés végbe megy, és akár az életben is. Aztán még az sem mindegy, hogy ennek a növekedésnek az iránya meg a tartalma mi. Ugye, ha jól, ja igen, itt is, szembesülök a képpel, jó. Szóval itt is láthatunk növekedést, van egy mennyiségi gyarapodás szerintem, igen. És van egy minőségi gyarapodás is. Az, hogy növekedünk, azt annak a minőségét, vagy értékét, vagy nagyságát, igazándiból az határozza meg, hogy milyen vonatkoztatási rendszerben nézzük azt. Az egyik kép, ugye ez a baloldali, bácsi, baba, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, növekedett, de mégsem nőtt fel. Aztán a másik, szintén egy férfi, aki növekedik, lehet, hogy nem olyan fizikális izmokat mutat föl, vagy bármi más, de akár a felelősségben, akár az áldozatvállalásban, akár a teherhordozásban növekszik és növekedett. Növekedni jó, csak egy kérdés, hogy ráérünk-e növekedni. A lelki és a szellemi növekedésért, amiről szó van, amire Isten igéje bátorít, hiszen az Efézus 4-ben ugye ott van az a környezet, amiben beágyazva olvashatunk erről, apostolok, evangelisták, tanítók, pásztorok. Egy komplett szisztéma, ami a gyülekezet építése be van befogva, vagy építése köré van kirendelve. De ugyanúgy akkor, ahogy akár vezetők, azért az autóban benn van egy pár kilométer tegnap, hol jártál? Messze, messze földről. Hogy olyan jó, mikor leülünk és elkezdjük olvasni az Isten igéjét, és néhogy befészkeli az ember agyába a gondolat talán, lehet, hogy nálunk Pécsen, itt valószínűleg nem csak, hogy... Szóval az úzós ez az élettörténet. És abban, amiben vagyunk, annyi mindent kellene csinálni. Talán az Isten igéjéből is egy csomó mindent fölveszünk, de aztán ott van, hogy jó férj, jó apa, jó dolgozó, jó munkás ember, mindenből jó. De amikor az életünk Excel-éjét összehúzzuk, akkor a szummába lehet, hogy napi 24-nél több is kijönne. Növekedni, de hogyan vagy milyen módon? Aztán a növekedésnek egy másik korlátja mondjuk a stressz, amit hordoz sok ember, és nem azért, mert ezt akarjuk, hanem mert a környezet sokszor ránk kényszerít nagyon sok mindent. Aztán az a környezet, amiben vagyunk, hát bevállalom ezt a kérdést is, igen. Merünk-e hinni, és úgy igazán bízni abba, hogy érdemes növekedni? Van-e jelentőség annak, hogy növekszem? Krisztusban. Növekszem szellemileg, megyek előre. Akkor, amikor egy olyan társadalmi közegben vagyunk, amikor a robotika reálisan nagyon sok minden veszélyeztet. Most azt hiszem az Amazon főnökének nem volt rég egy nyilatkozata az oktatásról, hogy 20-30 év múlva, ami szerintem lehet, hogy még hamarabb is itt lesz a robotok, a tudás alapú rendszerekkel szemben lenyomják az embert. Aztán a fiataljaink, akik tanulnak, a gyerkőcök, akik fölnőnek, annyi minden elviszi őket, előregedő társadalom, máshol túlnépesedés, pénzügyi lufi, ami a világban van, AI, ugye a mesterséges intelligencia, megfigyelés, sok-sok minden. Akarok-e növekedni abban a világban, amiben élünk, és ami felé haladunk, meg ami felé gyermekeink haladnak? Aztán még egy történet, hogyha nem is csak a környezeti részt nézzük, hanem azt, hogy szeretetet, a rohanás, az idő és az elfáradás miatt sem egyszerű adni. Nem, hogy úgy, amikor visszautasításra kerül nagyon sok esetben. Vagy akkor, amikor a férfiak, szép szót keresek, igen, elférfiatlanodnak, nem vállalják be például a felelősséget a családokban. A csonka családok, egyedül maradt anyák, amikor van egyfajta slusszpolitika, mert egyszerűbb élni, mint felelősséget vállalni, bizonyos szempontból meg idézőjelben mondtam azt, hogy élni. Vagy akár az a technológia, ami körbevesz minket. Vagy ha kipróbálta valaki, hogy hogy legyél boldog, Google, Enter, 0,78 másodperc, 51 millió találat, meg lehet nézni. Ebben a világban élünk, és egyre inkább ilyen világban fogunk élni. És nem beszélve még egy komponensről, hogy vágyják-e látni Krisztust az emberek. Sokszor van talán visszautasítás, mikor szeretettel mész áldozattal, és lehet, hogy egy szintig, amíg jó a szociális háttér, a szeretett kapcsolat, a közösség, egy csomó mindent, amit mögé tud tenni egy keresztény közösség az ember mögé, ami meghívás is Isten országában, de bőven elég. És egy bizonyos szinten túl meg elég a történet. Vajon hiszel abba, hogy nem csak egy régi történet, amikor mondják azt a görögök, akik fölmentek az ünnepre, azt hiszem Fülöpnek, hogy látni akarjuk Jézust. Csak úgy gyors próba kézfelemeléssel innen, hány embert kaptak már el az utcán, hogy látni akarom Jézust? Üres halmaz. Csak egy apró gondolat, amikor így elém jött, hogy miről is szól a mi történetünk, akkor például ez is kérdés, hogy tényleg nem mondják az emberek, hogy látni akarjuk Jézust, vagy lehet, hogy csak kicsit másképp fogalmazzák meg. Nem lehet, hogy másképp fogalmazza meg mondjuk az a fiatal lány is, aki a 18 évtől lefelé menő abortus statisztikán szerepel? Mert lehet, hogy ítéletet mondunk, hogy valakivel lefeküdt, és ő milyen. Vagy fölmerül-e kérdésként az, hogy ez a fiatal lány, ez a lélek, az édesapjától megkapta azt-e, hogy ő egy hercegnő, egy érték. És megkapja azt a szeretetet, amire szüksége van, de most kényszerű máshol keresni, és azt gondolja, hogy ennek az árán hozzájuthat. Az az Úr Jézus, aki beszél arról, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Vagy azok a vezetőbeosztásban levő emberek, akik rengeteg felelősséget hordoznak és stressz, döntéseket hoznak. És az az ország, amiben élünk, azt hiszem ez egy két évvel ezelőtti statisztika, 486 millió frontin, meg Xanax volt, 60 millió tabletta, bocsánat, tehát nem levél, tabletta, de ez se kevés addikciót okozó gyógyszer, amit simán fölírnak receptre. Ezek az emberek szednek valami tudatmódosítót, vagy azt kiáltják, hogy békességre lenne szükség a lelkemnek. Jézus talán beszélt valami ilyesmiről, hogy gyertek én hozzám, ha meg vagy fáradva, és a terheket cipelsz, meg arról is, hogy én békességet adok neked. És lehetne sorolni a példákat, hogy látunk egy képet, és néha talán nem is direktbe, de valami a fénykép alapján valami mondat, ami nem is ítéletnek nevezem, csak képalkotás megtörténik, vagy mögé látva, hogy ez a társadalom, amit a diabolosz, a sátán szétszedett darabokra, valahol mégis kiállt valami után. Nem vallás után, ez egyértelmű, de Isten nem is ebbe gondolkodott. Aztán néha összeszedjük magunkat, hogy mi ennek ellenére erősek leszünk, és megyünk, és beállunk az Úr harcába, és csináljuk. És mondjuk, és kedvesek vagyunk, és visszük az evangéliumot, és szolgálunk. Aztán ebben is jól el lehet fáradni. Mert lehet, hogy harci bárányokként olyan jól lehet kinézni, és úgy belevetni magunkat igazán pár dologba, de nem mi fogjuk meggyőzni a világot. Azt a világot, amit a sátán ural jelenleg. Ezt nem mások miatt tettem ki, hanem nekem is voltak olyan szakaszai, amikor vitt a lelkesedés. És nem az, hogy félretettem Isten, csak az, hogy csinálom. Mert kell, hogy az emberek hallják a jó hírt, kell, hogy sok minden történjen, és igenis abban a korban is, amikor mi voltunk, múlt évezred. Igen. Na szóval, ott volt a tűz a szívben és a szándék, de valami másról is beszél az Isten igéje. És ez még egy jó eset lehet az, amikor ugye a nyáj, a gyülekezet, a tagok összeszedik magukat, és akkor mi beleállunk együtt ebbe a munkába. De az talán még egy egyszerűbb dolognak tűnik, amiről az Efézus 4 beszél. De hát Isten adott apostolokat, profétákat, pásztorokat, tanítókat, akik fölszerelik, fölszerszámozzák az Isten népét. Ez egy jó szó, egyébként a fölépítésnek a szava ez, hogy fölszerszámozni. Tehát olyan dolgokkal ellátni, amivel a küldetést meg lehet oldani. Hát akkor csinálják, és akkor kialakulhatnak olyanok, hogy lelkipásztor vagyok, vagy gyülekezeti szolgáló, szeretem az Urat, szolgálom az ő népét, és nem vagyok több 40-nél. És akkor néha lehet, hogy így picit ráncossá is válik az embernek, ha nem is az arca, de talán a lelke. Mert bármennyit beletesznek a szolgálók, ebben az Efézus 4-ben érdemes ilyen szempontból is elolvasni, alapvetően az egyéni növekedés támogatói és segítői. Ők azok, akik beleteszik a szívüket ebbe a történetbe, és hogyha beleteszi az is, aki felé szolgálnak, akkor én mindig nem a kettőjük akarásából, hanem Isten áldásából és a Szent Szellem munkájából fog ebből valami kialakulni. De azt gondolom, hogy akár sokatokra nézhetek itt, hogy a Mici Mackó képletnél ez nem így működött az eddigi úton se, a 16 évben. Talán még nem is egy lineáris egyenlet, vagy egy függvény, vagy grafikon, bocsánat. És az, ami ott van a szívében annak, aki szolgál, az pont ez a harc. Mert nem egy légüres térben vagyunk, nem egy védett helyen leülni székkel, vagy láttam ott kis termeket, nagyon jó inni egy teát, hanem ez a taktikai egyeztetés helye egy vasárnap is. És a harc meg a történet az kint van. Ahol a sátán ez ellen dolgozik, ezt lerombolni akarja, és védekezik egyre inkább. Szeretném ezt felolvasni, és nekem háladásként is, amit mondtam nektek, hogy nekem megtiszteltetés, hogy kicsit Attila, kicsit István, kicsit Tamás, kicsit többiek, akiket ismerhetek. És ezt azért mondtam az elején, mert bennem kialakult az, hogy aki régóta jár a szolgálat útján, az életét nem ismerhette meg a mindennapjait. De a hűség az egy olyan mérce, ami alapján bevállalom, hogy azt mondom, hogy nem tudom, hogy mi az ára a hűségednek, drága testvérem, azt te tudod, meg aki melletted van, mindent belevéve. De hűséggel, tanítványként, szolgaként ott vagy Istennel, és jársz vele. És hadd olvassam ezt föl, akár kölcsönösen, egymás felé is, majd gyülekezeten belül, 1 Tesszalonika 5:12-13. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, mert elöljárulitok az Úrban, és intenek is titeket, munkájukért nagyon becsüljétek, és szeressétek őket. És az intés az ugye nem kinyújtott mutatói, hanem az Isten igében ez egy fantasztikus szó. Jó útra terelés, jó irányba beforgatás, és sőt, még tovább, jó úton kísérés addig, még akit kísérsz, meggyőződsz róla, hogy abba az irányba már tud haladni. mennyivel egyszerűbb lenne inteni, nem? Így dorgálni, meg egyebek, irgum, meg a burgum. Attól nem fog megváltozni. Ez is Isten országának a törvénye, hogy ilyen módon inteni, bátorítani egymást ezen az úton. És nem akarok ebbe az irányba elkanyarodni, de nagyon szerettem és bírom azokat az igeverseket, amihez nem kell teológia, mert annyira egyszerűen fogalmaz arról, hogy a mai korban, amikor talán megszoktuk, hogy a tableten meg az okos telefonon setupolunk minden checkbox, háttér, szín, fényerő, hogy minden klasszul be tudunk állítani. A világban ez még tovább megy párkapcsolatokra, a nemek identitásának a setupolására. Tehát már nagyon messzi és nagyon sok helyre jutott az emberiség ebből a szempontból, hogy majd mi beállítjuk, hogy mi a jó. De vannak nagyon egyszerű alap törvények, alap utasítások az Isten népe számára is. János 3.16, de az 1 János 3.16. Tehát 1 János 3.16, csak aki meg szeretné jegyezni. Abból ismerjük a szeretetet, hogy életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjunk testvéreinkért. Tartozás. De ez a fogalom talán nem is annyira lényeges, amikor az ember átéli azt, hogy kegyelmet kapott Istentől, akkor egyszerűen ez Jézus szívének az utánzása. Ez egy válasz. Szóval vissza. Mennyit nőttél? Látott-e valaki olyan édesapát, akkor nem tudom, van, akinek működik otthon az ajtófélfás bejelölés, az nagyon aranyosak ezek az otthonok, a gyerkőcök odállnak, és egy születésnapkor, hogy bármi, apa oda viszi a gyereket, és leméri, és utána ez a mondat, hogy fiam, neked 2 centivel nagyobbnak kellene már lenned. Hallottuk ezt valaha? És Isten, amikor ma ezt szeretném megkérdezni, hogy mennyit nőttél, akkor nem ilyen szemszögből, hogy neked már 4 centivel nagyobbnak kéne lenni. Húzzál bele. Hanem az ünnep része ez is, hogy gyere, gyermekem, nézzük meg, mennyit nőttél, hol tartasz. De jó. És lehet, hogy ugyanannyi vagy, mint tavaly. És Isten azt mondja, hogy de jó, hogy van ez? Elnézte a mércét? Vagy... Azért, mert Isten az ő szívéből szemléli a szívünket. És lehet, hogy van olyan, akinek az elmúlt esztendeje arról szólt, mondjuk, mint mikor az Úr Jézus egyik történetben mondja a tanítványoknak, hogy menjetek át, én majd jövök. És ebben az evezésben olvasjuk, hogy a tó közepén nagy vihar csapott le, és erejüket megfeszítve eveztek. És ezért fontos, hogy Jézussal bent a tavon történnek az események, a vihar átélése, a vizenjárás, mert aki kint a parton egy koktél a nyugágyból, távcsővel lehet szemlélni, mi történik a havon is, vagy tavon, bocsánat, havon is, nem az más, oké, hogy lehetne mondani az egyik, hogy te nézd már, az a csónak nem halad. És onnan messziről nézve igaz. De Jézus bent van, és ő látja, és ő azt is látja, hogy ez a csónak valóban nem halad, de azért, mert olyan ellenszél van, hogy aki abban a csónakból egy evezőcsapást kihagy, elsodortatna. És avval az erővel, amivel evez ebben a szembeszélben, simán lehetne víz is ijjelni szélcsendes időben. Isten így is nézi azt, hogy nőttél, nem nőttél. Szóval a mérce nem úgy állít oda, hogy na, ez volt az elvárás, korábban volt tervidőszak, meg ilyesmi, ahhoz képest hol kell belehúzni. Egyszerűen egy kép, és sokkal inkább ez a gondolkodásmód, mert nagyon sok igeverset lehetne idézni, de azt gondolom mindannyiunknak átjött, hogy az Isten menetrendje meg lesz. Lesz ítélet, lesz utolsó idő, minden. Ami eddig volt, az is beteljesedett, és utána is. De amikor arról beszél, hogy ha valaki én utánam akar jönni, akkor azt mondja, ha te döntesz, és szeretnél követni, akkor tedd meg azokat. Nem pedig kiáll, és azt mondja, hogy tagad meg magad, vedd fel a keresztet, ha én utánam akarsz jönni. Vagy amikor megkérdezi a vaktól, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezt egyébként minden vasárnap Isten tiszteleten megkérdezi az Úr Jézus. Leülünk, mit szeretnél, hogy tegyek veled? És rajtad múlik. Aztán a gazdag ifjú nem áll neki téríteni. Ha örök életet akarsz kapni, akkor tartsd meg a törvényeket, stb. Megtartottam, ha tökéletes akarsz lenni. Ha nem, akkor nem. Mert ha nem vágyod ezt a szívedből, akkor egyébként csak egy olyan nyűg lesz, hogy megszakadok, beleőrülök, de én még nyomom ezt is, és csinálom. És milyen jönnek a testvérem, ha idejövök, és mosolyog, meg öröme van, meg... Ez szívbéli dolog. A kényszerből senki nem lett még mártír. Azok az emberek, akik megértették, ha valaki én utána nem akar jönni, azok közül kerülnek ki, azok is. Mert a szívükben ez van. És ez a születés nem sokkal inkább hasonlítson egy ilyen történethez. Mondjuk, hát ez ilyen klasszikus amerikai történet, de apa-fia pecázás. Átbeszélgetni a dolgokat. Hol tartunk, hol tartunk. Mennyit nőttünk, mennyit nőttem. És hová szeretne eljuttatni minket Isten. Ez egy beszélgetés. És azt gondolom, nem lesz vége ennek az ünnepnek, amikor itt ámen lesz mondva, hanem ez a Folyt köv című történet. Akár délután otthon is. Miről szól az az egy hónap, fél év, 10 év, 16 év ebben a kalandban, ami a küldetés. És még egy igét hadd olvassak föl, hogy nem szeretném Istent redukálni egy baráttá. Az, hogy tegezthetjük a mindenhatót, az univerzumot teremtőt, azt én is használom, de nem értem. De egy fantasztikus dolog. De mégis a szívét is kifejezi, ez például Róma 2:4. Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megtérj, ugye az egyszerű fordításban, hogy megváltoztad a gondolkodásodat és az egész életedet. Az kegyelem, hogy nincs egy lineáris összefüggés, hogy ezt tettem, ezt kapom. És ez az Isten az, aki adunk nekünk egy nagyon jó perspektívát, és sokat imádkoztam, hogy hú, mondom, itt milyen nagy szolgálók vannak, és ezt nem idézőjellel mondom, hanem ténylegesen a szívemből, hogy most valami nagyon újat kéne mondani a gyülekezetnek. És régebben beszélgettem egy szolgatársammal, és mondta, hogy akkor is rájött, hogy aktuálisat jobb. Nem kell mindig újat. És ez az, amit Isten át akar adni, meg akar erősíteni, és bátorítani szeretne, hogy ez nem a mi mutatványunk, sem a gyülekezet, sem mások megtérítése, hanem az, ami az evangéliumnak a teljes csomagja. És ha valaki gondolkodásmód szerint, ebből is mindegy lépcsőt be lehet járni, és valahol ki lehet csatlakozni, hogy nekem köszönöm, ez a szint már elég. És az, amiről szól, hogyha megnézzük a teljes evangélium csomagot, és olyan szempontból szemléljük ezt, hogy az evangéliumok miről írnak, akkor bejárhatjuk azt az utat, amiben van perspektíva. Mert szeretetet találhatnak sokfelé az emberek. Különböző világvallások között megértést, toleranciát, sorolhatnám, csomó mindent. A szellemi versenyszférában mi az az extra, amivel oda lehet állni? Ami isteni, ami egyedüli. Ez pont az Istennek az evangéliuma. Az, ami megment. Ami életet ad. És nem csak egy olyan persze, hogy megtanuljuk az evangéliumot, elmegyünk és mondjuk, hanem az evangélium a mi életünk, és abból kisugározva adhatjuk át Krisztust. Sokan ott vannak a mai világban, hogy a problémával nem is foglalkoznak, hogy van Isten, lesz utolsó ítélet. Gúnyolás, kiröhögés, sok minden van. Akkor, amikor eltűnik a tisztelet, és nincs az a hatalom, ami tiszteletet kapna. Elveszett emberek. És visszatérve ezt, hogy látni akarjuk Jézus gondolkodásmód, hogy tényleg arról szól, hogy amit főztél, egyed meg, vagy legalább egy kört megér. Nem az, hogy rászánom magam, ezt a fickót én megtérítem, de egyáltalán csak beszélni arról, hogy az evangélium az nem egy komfortérzet javító opció, amit a keresztjének hoznak, és vegyél, légy szíves. Nem sok múlik rajta, csak az életed, meg az örök életed. De csak erről szól, hogy bent vagyok, mert a büntetés az jár érte. És itt van a súlyának a történetnek a mai korban, amikor nehezebb az, mivel a tisztelet eltűnik, hogy valaminek van súlya, aminek van következménye. De ha az ember szívében elindul ez a folyamat, akkor megérti, hogy igen, ezért a büntetés, ami átvan nekem, ezt én nem bírtam volna elviselni. És itt jön be a képbe a megváltás, hogy van, aki az érettem szó helyett jobban szerettem, a helyettem ütősebb. Mert az érettem megtette, hát én nem kértem. De amikor a helyettem szóban ott van az a szeretet, hogy nem neki kellett volna átvállalni, és az üdvösséget úgy akarja adni lehetőségként, hogy letesz egy dobozt az asztalra, amely benne van a kegyelem, és ha kibontott, ha nem, ugyanúgy szeret. És vannak emberek, akiknél 10, 15 vagy 20 éve ott áll ez a doboz, mert gyerekkorban volt, stb. És ennyi néha elég, meg vagyok mentve, ami óriási dolog. Megint bocsánat a kifejezésért, téptem egy sorszámot a mennybe. Farzseb, Isten tisztelet gyülekezet, és majd megyünk a mennybe. Csak Pécsett is volt, amikor megkérdeztem, hogy miért akar az az ember a mennybe kerülni, ahol Jézus lesz a program, a minden, aki itt a földön nem vágyik, hogy vele lógjon. Bocsánat a kifejezésért, fiatalok. Tehát vele töltsön időt, vele legyen. És itt jön be az a történet, hogyha itt megakad az ember, hogy megvan, megtértem, üdvösségem, stb. A gyülekezet képtelen egy olyan struktúrát köré építeni és köré adni az az ember köré, amiből azt gondolhatja, hogy Isten élménye volt, megtapasztalása, sok minden, mert ezt mást adni nem tudja. Segíteni, emelni, bátorítani, igen. De amikor tovább megyünk, hogy ez a történet nem áll így meg, hogy akkor az életkönyvében név beírva, hanem van egy meghívás, hogy gyere, lakj az én országomban. És itt nem a mennyire kell gondolni, Isten királysága, ahol Isten királyságának a törvényei működnek. Abban a királyságban a király azt mondja, hogy értékes vagy, szerethető vagy, egy remek alkotás vagy. És nem valahol a peremvidéken kapsz egy szállást, hogy oké, becsusszantál, hanem magához hivat a király. Azért, mert örökbe akar fogadni, gyermekként lehet élni. Ez is már egy óriási távolság. Megvan az üdvösségem, vagy Isten gyermeke lehetek. Aki szeret, akinek terve van velem, aki nagyon jól ismeri a 2019-es esztendőt, meg a következőket, és azokat a trendeket, amik körbevesznek, és 2019-ben is az apukám szeretne lenni. Aki tanít, figyelmeztet, de elengedi a kezem, mert hagyja és akarja, hogy megtanuljak járni. És ott van a megbízás. Itt, amikor meghív a királyságába, és arról szól, hogy valamit akar mondani, és a misszióról akar beszélni, az evangéliumról, az evangélizálásról, továbbadásról. Itt már nem azt érzi az ember, hogy oké, ezt tetted, és cserébe most menjél el, és tegyél keresztény embereket. Hanem a megbízást akkor tudjuk átvenni, amikor Jézus megosztotta a szívét velünk. Miért van az, hogy kiváló kvalitású emberek nem a bizniszférát választják sok esetben, vagy nem a teljes időt ott, hanem az Isten országában investálnak. Más lesz a bankszámla. Egyenleg meg kivonat, mert nem tudom, mik vannak. Ez kényszerből nem megy. Ez kicserélt szívvel megy. És ez az a történet, amikor elérkezünk oda, amit szeretne Jézus, hogy nem csak azt mondja, hogy menj el, hanem amit mondott, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor megértjük, hogy nem Jézusnak szolgálunk, hanem Jézussal. És ha Jézusnak akkor fontosak voltak a vámszedők, a prostituáltak, a bűnösök, most se változtak meg az emberek, nem igen szerethetők. És sokszor döntés az, hogy szeretünk valakit, de van kitől tanulnunk, hogy mit jelent az, hogy hoztam egy döntést, hogy szeretem. És a reakcióitől függetlenül. Ez nem azt jelenti, hogy akire ráfeküdtünk, ami meg nem tér, ott vagyunk. Azért bejön a képletbe, hogy a lélektől elkérjük azt, hogy benne munkálkodik-e. Ő a békesség embere, akinél nekünk most szerepünk van. De van, amikor azt mondjuk, hogy Igen, Uram, hűséges vagyok, oda teszem az időmet, de megértettem, hogy most egy másik ember felé kell mennem. Nos, ezek azok a történetek, amiknek a kiszolgáltatottságát, bocsánat, hogy erős szavakat használok, de tényleg erről szól. A kiszolgáltatottságát, hogy nem tudom kiszámítani, oda megyek valakihez, amire indít a lélek. Jól fog elsülni, nem? Számít ez valamit? Egy mondat a napi 1000 közül, meg az éves nem tudom hány százezer közül. Az evangélium csomagjában ez bent van, hogy Krisztus van bennünk, és ő az, aki szólni akar a másiknak. És a visszautasítás, kit utasítanak vissza? Téged vagy a benned levő Krisztust? És így érthető az, hogyha megtér valaki, akkor nem kell aggódni, hogy oké, most fönn vagyok a toppon, és akkor 5-10-15 év múlva vagy tuningoljuk a gyülekezetet mindig? Ez az a dinamika, ami a gyülekezetben a növekedést viszi, az imádságot viszi, az Isten megtapasztalást viszi, és nem egy olyan frusztrációt, hogy mennyit nőttél, meg a tőled jobbra, meg balra ülőt, hát 4 centivel le vagyok maradva, pedig együtt kezdtük. Isteni mérce van. Úgyhogy ezt a lelkületet kívánom, és tudom, hogy bennetek van. Azt kívánom, hogy ne hagyjátok ellopni magatoktól ezt. A világ erre törekszik, brutál módon. Őrizzétek meg ezt a kincset, ami legyen örömötökre. Ez nem feladat és teljesítmény, hanem kapcsolat. Ez az, amiből jöhet a ti boldogságotok. Az identitás, hogy ki vagyok, mert a világ is erénk tesz nagyon sok koordinátát, hogy akkor te értékes vagy nem, szép, csúnya, megfelelő, IQ, LQ, stb. A mi megbízónak is van egy koordináta rendszere. Úgyhogy szeressétek azt a Jézust, aki szeret titeket. Hallgassatok rá, ahogy eddig is tettétek. És néha, hogyha halkan azt mondja, hogy kicsit most nyugi van, mert beszélgetni szeret veled, nem a feladataidról, meg a küldetésedről, hanem veled, gyermekem. Akkor is legyen erre idős, mert azt mondjátok, de annyi dolgom van. A megmentés Isten munkája. Mi ebben gyönyörködünk, dicsőítjük és magasztaljuk őt. Isten áldjon titeket. Szóval felnövekedni azt jelenti, az így bátorítás, hajrá, és ámen.